Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Kolozsvári tanár, frankofón bölcsész, aki kulcs szerepet játszott az erdélyi irodalom újjászervezésében. 95 éve hunyt el Kunc Aladár. Nem csak festett, hanem feljegyzésekkel dokumentálta is a II. Világháború utáni helyzetet. Brósz Irma emlékkiállítás nyílt Kolozsváron. Zengővárosok, a reformkor zenéje. A klasszikus magyar zene létrejöttének története Marosvásárhelyen. Három a tánc, mint halálig. Folk maratont tartottak Csíkszentdomonkoson. Ez a mai műsor kínálata. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. És most mindezekről részletesen. Az első világháború kitörésekor Franciaországban rekedt. Éveket töltött internáló táborokban, majd élményeiből a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb regényét írta meg. 95 éve, 1931. június 24-én hunyt el Kunc Aladár író, kultúra szervező, európai gondolkodó és az erdélyi magyar irodalmi élet egyik meghatározó alakja. A tanár, író és szerkesztő Aradon született, és bár korán elkerült a marosparti városból, az utókor nem felejtette el, és aradiként tiszteli. Két regénye jelent meg, mégis egykötetes íróként emlegetik. 2017-ben az Aradi Kölcsei Egyesület emléktáblát és domborművet állítatott neki Budapesten, az erdélyi gyülekezet református hitközségnél. Kunc Aladár munkásságáról a Kölcsei Egyesület elnökével, Berec Gáborral beszélgetett Pataki Lehel Zsolt.
Kunc Aladár 1885. december szilveszterének estéjén született, de a hivatalos okmányokban 1886. január 1-e szerepel. Nem volt olyan felkapott, mint mondjuk Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Móri Zsigmond vagy más kortársai, mert ő az ellenzéknek volt a munkatársa.
Azt tudjuk, hogy Aradon született, de az utókor mennyire büszkélkedhet vele, mint aradi íróval, szerkesztővel?
Kunc Aladárral mi aradiként büszkélkedünk. Kunc Elek fia volt. Kunc Elek az aradi főgimnáziumnak volt az igazgatója, és még ma is létezik az iskola keretén belül az az épület, ahol ő született. De tekintettel arra, hogy az édesapját tankerületi főigazgatónak áthelyezték Kolozsvára, Kunc Aladár is egész kisgyerekkorában az egész családdal átkerült Kolozsvára. Ott járt iskolába, a piarista gimnáziumba, és ott is végezte el később az egyetemet, a magyar-francia-latin szakot, illetve az ötvös kollégiumnak is tagja volt. Aradra visszaemlékezik egyes írásaiban, mégpedig a főgimnázium folyosóján hogyan szaladgált, édesapjával látogatta a Simai fürdőt, ezen kívül az aradi marospart volt nagy csalogató, és a marospart melletti park. Pályafutását miután az egyetemet elvégezte, 1908-ban kezdte meg Pesten a 6. kerületi főgimnáziumba. De ő még 1907-ben megírta doktori értekezését a nagy magyar irodalom történész Toldi Ferenc életművéről. Rendkívüli hatással voltak rá a tanárai közül Lucien Bezard, a francia szakos, illetve az igazgató, a fizika tanár Bartonyek, és ők hívták fel a figyelmét a francia irodalom mestereire, Gustave Lansonra, Gaston Paris, Émile Faguet és Brunetière. Fiatal tanárként 1909-től minden nyári szünidejét vagy Párizsban, vagy franciaországi üdülőkben töltötte.
Franciaországban érte a világháború kitörése is, ha jól tudom.
Igen, éppen akkor is nyári szünidő volt, és amikor 1914-ben kitört az első világháború, akkor internálták a nem francia állampolgárokat. És így került ő először a perigői karanténba, onnan helyezték át a Noirmoutier-i börtönbe, és végül Île-Dieu szigetére került, és onnan szabadult 1919. áprilisában.
Ezek az évek ihlették a Fekete Kolostor című regényét is.
Tulajdonképpen ő nem is akarta megírni hosszú időn keresztül, de aztán barátai hatására 1929-ben hozzá is fogott, hogy megírja visszaemlékezéseit, és könyve 1931-ben nem sokkal halála előtt jelent meg. Az olvasóvilág igencsak a Fekete Kolostort ismeri, de ezen kívül van neki még egy regénye, a Felleg a város felett, amely már halála után jelent meg 1931-ben. Úgy is foglalhatnánk össze ezt a regényt, hogy a kolozsvári impériumváltást. A Fekete Kolostorból is annyit ért meg, hogy az első példányait láthatta, de a közönségre történt hatását már nem érzékelhette. Betegágyánál nagy nevek próbálták könnyebbé tenni napjait, Babics Mihály, Lackó Géza, Németh Andor, Móri Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Ápili Lajos, Benedek Marcell, és később aztán, amikor a gyász már elkerülhetetlen volt, akkor a Kerepesi úti temetőben Kós Károly, Móri Zsigmond, Krenner Miklós, Söflin Aladár és Mohácsi Jenő búcsúztatták. Lackó Géza, aki tulajdonképpen a legjobb barátja volt, Zádori Oszkár szobrásszal, akivel Kunc Aladár együtt volt a Noirmoutier-i fogolytáborban, készített egy sírkövet, amelyet 1933-ban Lackó avatott fel, és amelyre egy latin szöveget írtak, Pro gladio vinculum obtenuit, vagyis magyarul kard helyett bilincset kapott. 1923-ban került Kunc Aladár az ellenzékhez. Az ellenzéknek volt egy irodalmi melléklete, amelyet ő hosszú idő keresztül szerkesztett. Majd amikor 1928-ban Ápili Lajos Magyarországra költözött, ő vette át az erdélyi Helikon szerkesztését, és a megüresedett helyre szintén Aradit ajánlott Krenner Miklós személyében, aki Spektator néven vált ismerti. Ha figyelembe veszük Kunc Aladárnak a munkásságát, akkor elmondhatjuk, hogy rendkívül körültekintő volt, tapintatos szervező, és a magyar értelmiséget jól össze tudta fogni. Az erdélyi szellem kiváló ismerője volt. Az 1931-ben megjelent Fekete Kolostorát a Times és a New York Times még abban az évben méltatta. Legelőször angol nyelvre fordították le 1934-ben, Black Monastery címen, majd a következő francia nyelven 1937-ben, Le Monastère Noir címen. Alexander Tolstoy valószínűleg ezt a francia fordítást olvasta el. Tolstoyjal fiatal korában ismerkedett meg Párizsban, és amikor a nagy író elolvasta ezt a Kunc művet, akkor remek műnek minősítette. 1939-ben megjelent az olasz fordítása, Monastero Negron címen, 49-ben török fordítás, Karamanastir, de közben a 30-as évek végén megjelent egy rövidített kiadás német nyelven is. Aztán később még megjelent lengyel fordítás, 1971-ben pedig a Monastirja Negra román nyelvű fordítás, melyet Cornélio Kodárcsa és Nikolai Krisán fordítottak.
Tragédiákkal és megpróbáltatásokkal teli életút jutott a Kovásznán született brószírma festőművésznek, akinek élete, tanári és művészi pályája Kolozsvárhoz köthető. A művész munkásságát bemutató kiállítást tartottak a kolozsvári Györkös Mányi Albert emlékházban. Brószírma életútja és művészete sokszorosan összefonódik az erdélyi magyar képzőművészet 20. századi történelmének drámai fordulataival. Ahhoz a művész nemzedékhez tartozott, amelyet a háború, a határváltoztatások és az új, későbbi elnyomó ideológiák bizonytalan pályára sodortak. A kiállítás megnyitóján Tibori Szabó Zoltán újságíró mutatta be a művész életpályáját, akinek előkészületben van egy brószírmáról szóló monográfiája. Vele beszélgetett Ferenc Ádám.
1911-ben született, tehát gyermek volt még, amikor az impériumváltás megtörtént, és ugye Erdélyben 1920 után a magyar értelmiségnek nagyon sok lehetősége nem volt, hiszen a román hatalom azzal volt elfoglalva, hogy elsősorban közigazgatásilag át tudja venni ezt a hatalmas területet, ami nagyobb volt, mint az orromániai terület. Most ebben a kontextusban eszmélt brószírma, akinek ebből a szempontból szerencséje volt, mert ő mégis a Székelyföldön járt, ugye Kovásznán elemiskolába, aztán onnan Brassóba került, onnan meg Marosvásárhelyre, és aztán a 20-as évek végén jön el Kolozsvárra, és felvételizik a Szépművészeti Főiskolára, ahogy ők ezt becézték a Beleártra. Tehát, hogy ebbe a közegbe eszmélt brószírma is, és generációs társai is, a akiknek, miután elvégezték az iskolát, hogy az iskola csődbe ment 33-ban, akkor egy része a diákságnak elköltözött Temesvárra, ahova az iskola átköltözött, egy másik része pedig Bukarestbe ment. Ezek között volt Brosz Irma, ő ott tanult a Bukaresti Akadémián, és kapott először művészi, aztán tanári oklevelet is egy évvel később, és visszatér 38-ban Kolozsvárra, és akkor hát Nagyváradon kap helyet, egy iskolába talál magának állást, és ott fog tanítani, de hát nem sokáig, mert ugye jön a bécsi döntés, és akkor megint minden megváltozik. Tehát ez az a generáció, amelyiknek a határtologatások az életét rendesen derékba törte. Ez az a generáció, amelyik hát gyenge iskoláknak a kijárása után soha nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy elmenjen Olaszországba, Franciaországba, Németországba megnézni múzeumokat, meglátogatni műtermeket. Csak az albumokra voltak rábízva, amelyek azok is ritkán érkeztek, és a saját tudásukra és a saját kreativitásukra. Ehhez képest én azt mondanám, hogy az ő termésük nagyon bő volt, és Brosz Irma és néhány társa még abban is szerencsétlenül járt, hogy ugye a háború után kezdtek megalakulni ezek az új művészeti szervezetek itt Erdélyben is, amelyek már ugye magukon kezdték viselni az új világnak a szovjet típusú lenyomatát is, tehát Brosz Irma és néhány társa nem erre a vonalra helyeztek, polgári elemek voltak elsősorban, és független művészek akartak lenni, és ez kimutatkozott abba is, hogy a művésztársadalom Kolozsváron a kezdeti viták után rögtön két részre szakadt, ugye az úgynevezett hivatásos művészek, illetve a független művészek. Hát Brosz Irma a független művészek közé tartozott, és ezt ő hangoztatta is, még a sajtóban megjelent nyilatkozataiba is, hogy ő semmilyen függőséget nem ismer el. Nyilvánvaló, hogy ez nem volt neki egy jó pont a később konszolidált baloldali hatalom szemében. Úgyhogy 1958-ban őt és néhány társát kizárták örökre a Képzőszek Országos Szövetségéből. Ez nem csak azt jelentette, hogy támogatásokat nem kapott, hanem azt is, hogy nem engedték be a munkáit kiállításokra, és végül nyugdíjat sem kapott ugyanolyan mértékűt, mint azok, akik a Képzőművészeti Szövetségben tagok maradtak.
Pont az a megalkuvásra képtelen hozzáállás, amiért Brosz Irmára fel lehet nézni, pont azt tette az életét viszontagságossá, és az életútját végül is tragikussá.
Nyilván tragikus volt az élete, mert végül az öngyilkosságot választotta, és elég fiatalon, 65 éves korában elhunyt, de hát egy egységes hagyatékot, művészi hagyatékot hagyott ránk, ami szerintem fontos, hogy fel tudjuk mutatni, és éppen most, amikor 190. évfordulója volt a születésének, és 50. évfordulója a halálának, aktuálissá vált egy ilyen kiállítás, amelyikbe úgy válogattuk össze a képeket, hogy legyen három olyan munka, ami az első híres 1939-es nemzedékváltás jellegű kiállításon már itt Kolozsváron megmutatkozott, ugye a 15-ök kiállítása Barabás Miklós cég fiataljaiként léptek először színre, és hát van ott három munka a mostani kiállításon, ami akkor is ezen a kiállításon 39-ben is ott volt, és közülük van kettő, amelyik mutatja, hogy Brosz Irma mennyire nyitott ember volt, hogy egy polgári környezetből származott, egy erős nemzeti érzésű családból, és egy nagyon vallásos családból. Ehhez képest ő festette meg a baloldali, marxista, teoretikus vonalon mozgó, de persze a polgári elemek felé is nyitott korunk három üldözött szerkesztőjének a portréját. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire nyitott volt, sőt, bújtatott baloldali üldözött embereket. De ez is mutatja azt, hogy neki az ember számított, nem a politikai orientációja vagy sem, viszont azt sem tűrte, hogy neki diktáljanak valamilyen fajta politikai orientációt. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk az ő példájából.
Milyen zene kísérte a reformkort? Vörös Marti Petőfi aranykorát, amely a zenében is forradalom volt. Aki csak tehette, kereste a magyar zene új és önálló hangjait. Erkel Ferenc és Liszt Ferenc ennek a pezsgő időszaknak a legnagyobb alakjai, de rajtuk kívül a teljes zenei társadalom az alkotás lázában égett. A marosvásárhelyi Teleki Téka beszélőkönyvek művelődés történeti sorozata idei évadának záró rendezvényén Sófalvi Emese kolozsvári zenetörténész tartott előadást Zengő városok, a reformkor zenéje címmel. Ez az időszak a klasszikus magyar zene létrejöttének, a magyar zenei szaknyelv kialakulásának és a zenei képzés intézményesülésének a korszaka is, hangsúlyozta a muzikológus, akivel Erdei Edi Zsuzsána beszélgetett.
Ez egy nagyon izgalmas időszaka a nemzeti zenén kialakulásának, egy olyan időszak, amelyben tulajdonképpen megszületett az a klasszikus magyar zene, amelyből utána Bartók és Kodály is táplálkozott, és valamilyen szinten a magyar műzenei hagyománynak egy ilyen betagozódása történt. Azért a városokat választottuk, mert a klasszikus zenei hagyománynak valahogy ezek a centrumok adtak teret. Itt alakult ki a reformkorban az a magyarok által nagyon vágyott intézményrendszer, zenés színházi előadások, zenei intézmények, például konzervatóriumok, és elindult a zenei polgárosodásnak egy folyamata. Egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé a zeneoktatás, és élvezhetővé maga a zene.
Vannak-e erdélyi sajátosságai ennek a korszaknak?
Bizonyos szempontból elsőbséget élvezett Erdély, hiszen Kolozsváron létesült a régió első kőszínháza, az a kőszínház, amelyben magyar nyelven hangoztak fel előadások és zenei előadások is, és hát a vándor színészek itt leltek otthonra, úgyhogy a zenei előadások is itt lettek gazdagabbak. Másrészt viszont ez az időszak a vándor zenészeknek a bevándorlásának időszaka is. Az Európából errefele jövő muzsikusok, nem csak az osztrák zenészek, hanem cseh, morva muzsikusok, olaszok, franciák, mind megfordultak itt, és vagy megmaradtak, és gyakorlatilag átvették a helyi nyelvezetet, vagy tovább mentek egy-egy gazdag orosz grófnak az udvarába. Úgyhogy nem beszélhetünk egy teljesen különálló erdélyi zenei nyelvezetről, beszélhetünk azonban helyi sajátosságokról. Ez azt jelentette, hogy már a reformkorban a helyi zenés színházi társulatok igyekeztek akár román szöveggel felhangzó dallamokat, karénekeket a helyi bolyárságnak a tiszteletére előadni, úgyhogy minden alkalommal tulajdonképpen igazodtak a helyi arisztokráciához, a helyi közönséghez.
Milyen alkalmak kínálkoztak leginkább a közös zenélésre, a zenei eseményekre?
Az 1800-as évek elején még szinte arisztokrata kiváltság volt a házi zenélés, és a szélesebb közönség a zenés színházban találkozhatott szimfonikus művekkel, vagy nagyobb zenei apparátust igénylő darabokkal. És ez a reformkor az 1830-as évekre nagyon szépen látszik, hogy hogyan alakult át. Tulajdonképpen megjelentek a polgári társulások, házi zenekörök, zenei egyesületek, ezek a különböző európai egyesületek Musikvereinek mintájára. Ezek az egyesületek hát egyrészt zeneművelésre és másrészt zeneoktatásra tették fel a létesítésüket, és nagyon sok hozadékuk volt. A kis helyi zenei egyesületek teremtették meg tulajdonképpen a koncert repertoárnak a feltételeit és azt a koncert kultúrát, amelynek ma is részesei vagyunk.
Ebben a korszakban kezd intézményesülni a zenei képzés is.
Büszkék lehetünk, hogy Európában hatodikként, magyar nyelvterületen elsőként Kolozsváron alakult 1819-ben nyilvános zeneiskola, amelybe nemtől és felekezeti tartozástól, valamint nemzeti hozzátartozástól függetlenül jelentkezhettek a 10-18 éves zenét tanulni vágyók. Ez az intézmény, a Kolozsvári Muzsikai Konzervatórium egy hát alapköve lett aztán az erdélyi zenei kultúrának. És a Muzsikai Konzervatórium mintájára alakultak aztán a különböző erdélyi városokban, Aradon, Szebenben, Lugoson, Temesváron, és így tovább a zenei egyesületek a reformkor során egészen 1846-ig.
Melyek voltak a legnépszerűbb zenei műfajok?
A reformkorban a kultúra is egyfajta nemzeti mérlegen mérettetett meg, és az egyik legfontosabb ismérve az az anyanyelvűség volt, tehát magyar nyelven kellett felhangozzon a zene. Ez mindenféle fantasztikus fordításokat is eredményezett, például Mozart operáját tündérsípként fordították a helybéliek, és hát maguknak a szerzőknek a nevét is fonetikusan magyarul írták le, vagy fordították le. Ez azt is jelentette, hogy mindig fel kellett hangozzon valami magyar nyelvű dallam, vagy egy szövegátirat, és azt is jelentette, hogy ebben az időszakban alakult ki a zenei szaknyelv. De ma már nem mondjuk azt, hogy nyirettyű a vonóra, nem azt mondjuk, hogy üteny a a lüktetésre, és nem azt mondjuk, hogy előütet, hanem azt mondjuk, hogy előke, sem azt, hogy hanglajtórja, vagy hanghágcsó, amikor skálákról van szó. De ebben az időszakban így keveredtek ezek a kifejezések, és mindenki valamilyen módon igyekezett lefordítani a zene nyelvét magyarra.
Kik voltak a leghíresebb erdélyi zeneszerzők, előadó művészek?
Ebben az időszakban kismesterek működtek Erdélyben, tehát nincs egy olyan hatalmas zeneszerzőnk, akinek a neve fémjelezni ezt a korszakot, és ez teljesen természetes. Ki kell emelnem Ruzicska György nevét, aki Bécsből érkezett, de hát cseh felmenőkkel rendelkező családból származott, és ő teljesen magyarrá vált ebben az időszakban. Vásárhelyen lévén nem feledkezhetünk meg a Bújaiakról, akik mind a ketten nagyon híres hegedűsök hírében álltak, és hát Bújai János, ez a különc zseni, ő Paganini műveket elsőként szólaltatott meg Erdélyben. De itt volt velünk Erkel Ferenc, például Kolozsváron, és ebben az időszakban vált nemzetközi hírnevűvé a Magyar Opera másik megalapítója, Sodelnik Lány Rozália, aki szintén kolozsvári születésű, Erkelnek a munkatársa lett, és hát tulajdonképpen kettejük közös erőfeszítéseinek köszönhetően születtek meg az első nemzeti operáink.
Ezen az előadáson nem csak muzikológusként, hanem előadó művészként is bemutatkozott a marosvásárhelyi közönségnek.
A terem inspirált. Azt képzeltük elő, milyen zene szólalhatott meg ebben a teremben az 1800-as évek elején, és két olyan hangszeren játszunk a kolléganőmmel, Gerét Jolánnal, amelyekben a reformkorban egy nő nem tehette rá a kezét. Ez a fuvola és a hegedű, ez a két hangszer a férfiak kiváltsága volt. Korabeli műveket játszunk, vagyis azokat, amelyeknek a recepciója Erdélyben is bizonyított, François Duvienne fuvola művésznek egy trióját és egy Mozart tükörkánont, valójában a Liebhaber, vagyis a jókedvű amatőr muzsikusok, a dilettánsok szeretetével, hiszen valóban csak színesíteni akartjuk az előadást.
Mint a mesében, reggeltől másnap estig tartott a mulatozás Csíkszentdomonkoson, az Erdélyi Hagyományok Háza és partnerei által szervezett folk maratonon. Az eseményen mintegy 30 néptánc csoport 500 táncosa lépett színpadra, a talpalávalóról pedig 10 népi zenekar gondoskodott. A népzenétől, néptánctól és népviseletbe öltözött fiataloktól hangos óriás mulatság ezúttal a lakodalom hagyományait állította középpontba. Az eseményen Bíró István tudósítónk járt. Az ő összeállítása következik.
A székelyföldi Csíkszentdomokoson szinte mint a mesében 3 éjjel 3 nap tart a mulatság. Demeter Arnold az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa.
Ez most már a 3. alkalommal kerül megszervezésre, és ez egy ilyen közös munka, hiszen a domokosi önkormányzat és meg annyi mások is részt vesznek, úgyhogy ez nem csak a mi eseményünk, hanem ez egy nagyon szép csapatmunka. És részben az, hogy tényleg életre hívjuk azokat a hagyományokat, azokat a szokásokat, amik szépen körvonalazzák egy falunak a mi voltát, és akkor minden évben próbálunk egy tematikus vonalon is menni. Tehát, hogy megvannak az állandó programjaink, ami a kézművesség és a meghívott tánccsoportoknak a fellépései, de ugyanakkor ott van az állandó táncház, ugye?
A központban most a háttérben énekelnek, mesét mondanak, kézműves foglalkozásokat tartanak, és azt is mondhatnánk, hogy lakodalom van a mi utcánkban, mert hogy az idei téma a lakodalom.
A lakodalom. A gyerek lakodalom, igen, az nemrég ért véget, hát itt porzott az udvar, és meg annyi gyermek meg voltak rá, és a nász nagyok, a kikérők, a menyasszonyok, az örömszülők, gyerekekre le volt osztva a szerepek, és akkor ez megtörtént, meg tudott történni.
Honnan és hány néptánc csoport érkezett?
25 tánccsoport érkezett, és ezek a meghívott tánccsoportok állandóan megtöltik a tánctelet, és aktívan részt vesznek a programokon, és ez mellett a 25 tánccsoport mellett 10 erdélyi népi zenekar vesz részt, és nem csak a régióból, hanem az erdélyi magyar területekről mindenhonnan.
Mi az üzenete ennek a rendezvénynek?
Nem a kirakatba való a néphagyomány, hanem egy aktívan, interaktívan átélhető millió, amelyikből kivehessük a részünket, és hozzá is tehetünk. Pont azáltal, hogyha kivegyük a részünket, és folyamatosan vigyük tovább, akkor így hozzá is tudunk adni. És ez a folkmaraton is valamilyen szinten ezt képviseli. És hogy jó megcsinálni. Látszik az embereknek az az öröm az arcán, ami elégtétel után ott van.
Itt a a településen csak részben múlt idézés, hiszen Csíkszentdomokos még az a felcsiki település, ahol élik hagyományaikat, ahol táncolnak. Ugyan változtak a szokások, hogyha csak az esküvőt, a lakodalmat nézzük, de hogy az idősebb generáció, a középkorúak még így házasodtak, így éltek.
Igen, nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy mikor kiválasztottuk ezt a témát, ez alapján a tematika után, akkor olyan emberekkel tudtunk az eseményt megelőzően beszélgetni, akik aktívan részt vettek a régi lakodalmakban, vagy gazdaként, vagy szakácsnőként, vagy a saját lakodalmukról tudtak mesélni, és hogy ezek az élő adatközlők számunkra olyan információkat, olyan kincseket tudtak átadni, ami nélkül nem tudna ennyire élővé válni ez az egész.
Nagy legény lett a tücsök, házasodni készül, kéregeti a legyet, hites feleségül. Oda megy a pocegér, vőfély akar lenni, nagyot szökkent a hörcsök, társa akar lenni.
Antal Eszter vagyok. Többféle kézműves foglalkozás van jelenleg, van nemezelés, szövésfonás és bőrostorfonás.
Ennél a sátornál szőni tanulnak a fiatal lányok.
Igen, itt felállítottunk egy szövőszéket, ahol kipróbálhatják a rongyszőnyeg szövést, és amellett szátfán szövés, kötélverés, nyaklánt készítés, karkötő készítés van.
A rongyszőnyeget említette, a régi idők stafírungjában egyik fontos elem volt.
Igen, itt van egy hozományos láda is, amiről adatközlők beszélnek.
Fiatal lányokkal foglalkozik, nehéz szőni, nehezen tanulják.
Van, aki fogékonyabb rá, van, aki kevésbé, de mindenki felfogja a lényeget, és azt szerint tudnak szőni általában a fiatalok. Szatolsik, hogy hány évesek, hogy leérje a lábuk a lábítót.
A csíkszeredai Borsika néptánc csoport tagjai az imént jöttek le a színpadról. Mit jelent önöknek ez a folk maraton?
Melles Endre vagyok, junior primadíjas és kétszeres arany sarkantyús táncművész. A fiataloknak ez egy remek alkalom, hogy találkozzanak, és a népi anyanyelvükön egymásnak megmutassák, hogy mit tudnak, és ők is egymást megnézik, ismerkednek, találkoznak. Ez egy olyan közösséget épít, ami hosszú évekig fenn fog maradni, és olyan barátságok kötetődnek, amik a jövőben is folytatódni fognak.
Mit tapasztal? Szívesen tanulnak a fiatalok néptáncot?
Igen, ha van egy olyan közeg, ahol azt látják, hogy ez egy jó dolog, vagány dolog, igenis vonzó tud lenni. És hát egy nagyon jó közösség tud lenni, ami biztonságos, és szerintem nem annyira zárt, csak ki kell próbálni.
Urko Rebeka vagyok, Újtusnádról érkeztem a Borsika Tánc Együttessel, és kiskoromban már táncoltam, viszont az ősszel kezdtem újra, mivel eddig otthon meg volt színve a tánc együttesünk.
Miért szeretsz táncolni?
Mert imádom a magyar kultúrát.
Mi az, amit nyújt számodra a tánc?
Örömet. Most jöttünk le a színpadról, tehát azt nem lehet elmagyarázni, amíg az ember nincs színpadon táncol.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.